üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt több mint 95 pontos emelkedéssel 54.643 ponton nyitott. Ez a tegnapi záróértékhez képest 17%-os erősödésnek számít. Kérdés az, hogy történt-e változás az elmúlt 8 percben? Ezt már Beke Károlytól, a portfólió elemzőjétől kérdezem, aki itt van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre komoly változás nem történt a piacon, továbbra is jó a hangulat, néhány perccel a nyitást követően 0,4%-os pluszban van most a BUX Index, és a vezető papírok többsége is erősödni tudott, egyedül a Magyar Telekom az, ami 430 forintos árfolyamon stagnál tegnap délutánhoz képest. Az OTP 18.665 forintra erősödött, ez 0,35%-kal magasabb a tegnapi árfolyamnál. A Richter 0,4%-kal 9.035 forintra drágult, míg a MOL árfolyama most 2.690 forinton áll, ez 0,5%-kal magasabb a tegnapinál.
Kacsi, lesz-e olyan gazdasági esemény ma, amire felhívnád a figyelmet?
Amire mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, az a Fed kamatdöntő ülés, ami magyar idő szerint este érkezik majd a téli időszámítás miatt a szokásos 8 óra helyett 7 órakor, hiszen most egy hétig egy órával kevesebb az idő eltolódás az Egyesült Államokhoz képest. A várakozások szerint az amerikai jegybank bejelenti majd eszközvásárlási programjának fokozatos leállítását. A kérdés csak az, hogy már most novemberben kevesebb állampapírt és jelzálog fedezetű értékpapírt vásárolnak, vagy csak decembertől indul majd ez a leállás. Ez mindenképpen hatással lehet a piacra, elsősorban a devizapiacra, de a részvénypiacok is megérezhetik a nap végén majd elsősorban az amerikai tőzsdék. Illetve a magyar szempontból, vagy a forint szempontjából lényeges lehet az, hogy szintén kamadöntő ülést tart ma a Lengyel Nemzeti Bank is, ami a forint relatív pozícióját ronthatja, vagy javíthatja a régióban.
Hogy áll most a magyar fizetőeszköz?
Egyelőre 360 alatt tartja magát a forint, most 359 forint 50 fillér környékén. Az elmúlt napokban tudott jelentősebben erősödni a forint, ennek köszönhető, hogy most a lélektani szint alatt jár az euró jegyzése, de ahogy említettem, azért korai lenne még arról beszélni, hogy elbúcsúzhatunk a 360 feletti árfolyamtól, hiszen ma este akár a szokásosnál is hevesebb mozgások jöhetnek a devizapiacon, elsősorban az euró-dollár árfolyamban, ami a forintot is befolyásolhatja. Az euró-dollár jegyzés egyébként jelenleg 1.15.80 4-nél jár, ez egyelőre minimális elmozdulás jelent tegnaphoz képest.
Köszönöm szépen, bő negyed óra múlva fogjuk majd folytatni Beke Károlyjal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ugye hetek óta napirenden van a Budapest Airport eladása, illetve megvétele a kormány, illetve magánbefektető konzorciuma részéről. Itt van a telefonvonal túlsó végén Hekker Flórián, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Számításokat végeztetek, ha minden igaz, ebben az ügyben, hogy mi mennyi Budapest Airport ügyben. Megéri ez Magyarország számára, vagy pedig nagyon nagy falat?
Napokban jött ki a többségi kanadai tulajdonosnak egy jelentése, ami a repülőtér portfólióba tartozó vagyonelemeknek a pénzügyi forgalmi helyzetét értékeli, és abban az látszik, hogy a Budapest Airport EBITDA szintje az 2019-ben 240 millió euró környékén alakult. Ez esett vissza egyébként 2020-a nyilván így a Covid-dal összefüggésben 38 millió euróra.
Bocsássál meg, egy picit tisztázzuk, hogy mi ez az EBITDA szint, aki esetleg nem tudná.
Igen, tehát ez egy adózás értékvesztés előtti eredményt jelent gyakorlatilag, a társaság forgalmát mutatja, értékét mutatja. És ebből az látszik, hogy nyilván a Covid nagyon megütötte ezt az iparágat, de egyébként ez egy átmeneti hatásként értékelendő, és ezért az adásvételnél a 2019-es EBITDA szintet veszik figyelembe. Az EBITDA-ról még annyit kell tudni, hogy reptér tranzakciók esetében számos más marker van, ami alapján a vételárat meghatározzák, de az ökölszabály az, hogy ezt az EBITDA értéket veszik alapul, és nagyjából egy 15-24-szeres szorzót szoktak alkalmazni reptéri infrastruktúrák adásvételénél. Ha egyébként a kormányzatnak a 4,44 milliárd eurós vételárát vesszük alapul, ami most a napokban ugye megjelent a sajtóban is, akkor ez azt jelenti, hogy az EBITDA-hoz mérten egy 18-szoros szorzóról beszélünk, ami ugye ebben a 15-24-szeres átlagos szorzóban a közép értéket képviseli, de más is egyébként arra utal, hogy ez az ár nagyjából valamilyen aranymetszés lehet. A Deutsche Bank készített egy elemzést, aki egyébként szakértőként vesz részt ebben a tranzakciós folyamatban a magyar fél oldalán, és ők azt állapították meg, hogy a vételár valahol 4,2-4,7 milliárd euró környékén lehet. Annyit még érdemes azért ehhez az ügyhöz hozzátenni, hogy sok becslés elhangzott a repülőtér értékéről. Valójában egy tényleges adatunk van, a 2005-ös privatizáció, amikor ugye a reptér üzemeltető cégében 75%-ot eladott a magyar kormány, és akkor viszont a brit tulajdonos, aki végül is megvásárolta ezt a repteret, az akkori EBITDA-nak a 30-szorosát fizette ki. Tehát ebből azért az látszik, hogy ennek a reptérnek, meg egyáltalán a reptéri infrastruktúrának az értéke, a jelentősége az nagyon nehezen becsülhető előre, és az is látszik, hogy 30-szoros pénzt is megért, most pedig úgy néz ki, hogy 18-szoros áron ezt meg lehet szerezni.
Ilyen nagy összeg kifizetése után jut-e pénz, vagy marad-e pénz még fejlesztésekre?
Így van, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye annyit tudunk, amit a miniszterelnök ígért, hogy amennyiben egyébként ez az adásvétel lezáródik, akkor olyan fejlesztéseket tudnak végrehajtani az infrastruktúrában, ami 2-3 szinten megemeli egyébként a reptérnek a minősítését. Ebbe azért beletartozik az, hogy meg kellene csinálni a gyorsvasutat, a gyorsforgalmi utat, új parkolóházat kellene építeni, új terminált kellene építeni. Ez sok 100 millió eurót jelent. Nyilvánvalóan a költségvetés ezzel számol, hogyha már egy miniszterelnöki kijelentés is van az ügyben.
Hogyha megveszi ez a magyar befektetői konzorcium, vagy éppenséggel csak és kizárólag a magyar állam a Budapest Airportot, akkor mennyi idő alatt térülhet meg? Vannak-e erre vonatkozóan számítások?
Ez a megtérülés, ez egy nagyon érdekes kérdés ebben az esetben. Azt kell látni, hogy a Budapest Airport a kormányzat felfogása szerint egy stratégiai jelentőségű infrastruktúra, ezért nyilván, mivel egy ilyen van az országban, nagyon nehéz piaci árat hozzárendelni. A másik, amit látni kell, hogy Európában, fővárosokban vagy nagyobb városokban nincs még egy olyan reptér, akkora potenciállal, mint a Budapest Airport, ugyanis a fővárosi Európa nagyvárosaiban a repterek kapacitása az a maximumhoz közelít, tehát évi 1-2%-os növekedésnek már tényleg tudnak örülni az ottani üzemeltető cégek a forgalomban. Budapesten pedig arról beszélnek, hogy a jelenlegi, tehát a 16 millió fős forgalom, ugye az 2019 az utolsó békév, az a forgalom simán megduplázható még alsó hangon, de azt is mondják, hogy akár meg négyszerezhető. Kérdés egyébként, hogy nyilván ez a fizikai kapacitás jelenti csak, és a környezeti társadalmi kapacitás ezt jóval lejjebb szorítja, de akkor is abban lehet kiindulni, hogy ez a 16 millió fős forgalom, ez könnyen 30 millió fő fölé kúszhat a következő évtizedben.
Van esélye egyébként arra, hogy a budapesti reptér valamilyen szinten a konkurenciája legyen a bécsinek, mert azért az jóval nagyobb volumenben, meg mindenféle tekintetben?
Így van, sőt, hát igazából már nem csak a bécsiről beszélünk, hanem itt van ugye Pozsony, Prága, akár egyébként a bukaresti reptér is, ahol egyébként a fejlesztések azok messze meghaladták az elmúlt időszakban a Ferihegyen történteket. Nyilvánvalóan lehet ez egy cél, meg lehet ez egy terv. A kapacitási potenciált nézve egyébként Budapest fel tudja venni a versenyt a régiós nagy repterekkel.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A témáról bővebben is olvashatnak a Világgazdaság mai számában. Hekker Flóriánt, a VG munkatársát hallották itt a Üzleti Reggeliben. Köszönöm szépen.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az Üzleti Reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy októberben 11%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, mint tavaly ilyenkor. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Értetlenül kevés szó esik róla, pedig a cégek körében az egyik legnépszerűbb banki megoldás a garancianyújtás. A turbulens gazdasági folyamatok csak erősítették a konstrukció jelentőségét az elmúlt időszakban. Itt van a vonalban Simon Csaba, a Sberbank kereskedelem finanszírozási szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Hogyan működik ez a bankgarancia szolgáltatás?
A bankgarancia a bankok kötelezettségvállalása ügyfeleikért egy harmadik fél a kedvezményezett felé. Az ügyfél azzal bízza meg a bankot, hogy garantálja a szerződéses kötelezettségei teljesítését.
Milyen típusú garanciákat igényelhetnek a cégek?
Hát a bankgaranciának sokféle formája van. A legnépszerűbbek a tendergarancia. Itt ügyfelünk tenderajánlatot tesz, és a tenderkíró javára bocsátunk ki bankgaranciát. A másik bankgarancia típus az előleg visszafizetési bankgarancia. Itt ügyfelünk előleget vesz fel szerződő partnerétől, és ez a garancia biztosítja, hogy teljesítés történik az előleg terhére. Ismerünk még teljesítési bankgaranciát, ami általában a szerződés teljesítésének időszakában, valamint a szavatossági bankgaranciát, az pedig a szavatossági időszak alatt biztosítja ügyfelünk kötelezettségeit.
Általában mekkora összegre szokták igényelni a bankgaranciát?
Hát a bankgarancia összege eltérő az egyes bankgarancia típusoknál. Ügyfeleink által kötött szerződések határozzák meg általában. A szerződés, a teljesítési bankgarancia összege például a szerződés érték 10%-a körül szokott lenni. A fizetési bankgarancia összegét pedig rendszerint az határozza meg, hogy milyen nagyságú követelése lehet a kedvezményezetnek egy időpontban ügyfelünkkel szemben.
Melyik ágazatokra jellemző, hogy több alkalommal igénylik a bankgaranciát?
Nálunk a Sberbanknál leggyakrabban az építőipari cégek, illetve a kereskedelemben dolgozó cégek igényelnek nagyszában bankgaranciát.
Köszönöm szépen, Simon Csabát, a Sberbank kereskedelem finanszírozási szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén októberben valamivel több mint 10 000 használt lakást cserélt gazdát az ingatlan.com becslése szerint, ami 11%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az árak tovább emelkedtek, emiatt a vevők egyre többször szembesülnek az úgynevezett megfizethetőségi problémával, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Balogh Lászlót.
Annak ellenére, hogy a magánszemély tulajdonosok és az ingatlan közvetítők októberben több mint 34 000 eladó lakóingatlan hirdetést töltöttek fel az oldalra is, az összes eladó lakóingatlan hirdetésre több mint 340 000 érdeklődés érkezett a használt lakások szegmensében. Ennek ellenére az adásvételek száma gyakorlatilag 11%-kal kevesebb értéket mutat a saját becslésünk szerint, mint amit 2020 októberében tapasztalhattunk, ami azt jelenti, hogy októberben összesen 10 090 használt lakást cserélhetett gazdát, szemben a 2020 októberben történt 11 300-as értékkel. Ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy amíg a használt lakások piaca az év első 6 hónapjában felívelésnek indult, ami nagy mértékben köszönhető az előző évről elhalasztott adásvételeknek, addig nyár közepe óta a tavalyi évet is alulmúlja a használt lakáspiaci forgalom. Ezt viszont valamennyire kompenzálja az új lakáspiac élénkülése, köszönhetően az 5%-os áfa visszavezetésének és az októberben megjelent zöld hitelprogramnak, aminek következtében megugrott az érdeklődés az új építési ingatlanok iránt is.
Mi lehet az oka annak, hogy októberben idén 11%-kal kevesebb használt lakást cserélt gazdát, mint egy évvel korábban?
Egyre drágábban kínálják a tulajdonosok eladásra az ingatlanjaikat, ezért bizonyos helyszíneken, például a fővárosban már megfizethetőségi probléma is mutatkozik a használt lakás piacon, és hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mennyibe kerül egy használt lakás megvásárlása, és egy új lakás értéke közti különbségben, akkor nagyon sokan inkább már új ingatlant vásárolnának a használt megvétele helyett.
Meddig tarthat ez a megfizethetőségi probléma? Meddig tarthatják fönt az eladók ezeket a helyenként már irreálisan magas árakat?
Azok, akik úgy vélekednek, hogy a lakások áraiban a határa csillagos ég, nagyon pontosan fogalmaznak, hiszen biztos, hogy a jelenlegi árszintnél is sokkal magasabb árakkal is találkozhatunk majd az ingatlan piacon. A kérdés az az, hogy például a mostani, a fővárosi mondjuk 800.000 forintos átlagos használt lakás négyzetméter árhoz képest a 1,5 millió forintos érték is biztos, hogy be fog következni, csak nem mindegy, hogy ez 2050-ben vagy 2023-ban. A lakáspiaci árak azok mindig nagyon sok tényezőnek az együttes tüneteként írhatóak le. A gazdasági növekedés, a bérek emelkedése, a befektetői aktivitás. Arra számítunk, hogy az elmúlt 4-5 év dinamikus áremelkedését most a fővárosban egy enyhébb, maximum néhány 1-2-3-4-5%-os drágulási ütem válthatja föl.
A KSH adatai szerint az idei első fél évben a használt lakásvásárlások több mint fele hitelfelvételével valósult meg. Miként hat ez a lakáshitelpiacra, a lakáshitelállomány emelkedésére?
A használt lakások esetében már az lakásvásárlások több mint fele, 52%-a hitelfelvétele segítségével történt, és már a 2010-es történelmi csúcsot ostromolja a 2021 első fél évének végén mért lakáshitelállomány összege. Ami 2010 végén kb. 4290 milliárd forintos volt a lakáshitelállománya, ez 2021 első fél évének végén már 4260 milliárd forintot közelíti meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tizenhat perccel ezelőtt beszéltünk utoljára Beke Károlyal, a portfólió elemzője, aki itt van ismét a telefononál túlsó végén. Szervusz Karcsi, jó napot kívánok! Mi történt ez idő alatt a budapesti értéktőzsdén?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! Igazán nagy változásról nem tudok beszámolni a magyar részvénypiacon. A Bux Index nagyjából fél órával a nyitást követően 0,2%-os pluszban van, és a vezető papírok többsége is erősödni tud, de igazán kimagasló teljesítmény nincs közöttük. A Magyar Telekom az egyetlen, amely változatlanul 430 forinton stagnál, az OTP minimális pluszban van 18.610 forinton, a Richter 0,3%-kal 9.025 forintra drágult, míg a MOL árfolyama most 2.688 forinton áll, ami 0,5%-kal magasabb a tegnapi záró árfolyamnál.
Változott-e a forint árfolyama?
A forint piacán sincs igazán nagy mozgás, továbbra is 360 alatt jár az euró jegyzése, most 359 forint 40 fillér körül, ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti árfolyammal. A dollár 310 forint 18 fillérbe kerül, az angol font pedig 422 forint 50 fillérnél jár most, és ahogy említettem a korábbi bejelentkezéskor, érdemes lesz ma figyelni a forintra is, hiszen valamikor a délutáni órákban jöhet a lengyel jegybankkamat döntése, magyar idő szerint este 7-kor pedig a Fed tartja vagy jelenti be kamat döntőülésének eredményét, azt követően pedig Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke tart majd sajtótájékoztatót. Ugye a lengyel jegybankkal kapcsolatban esetleg annyit lehet megjegyezni, hogy a múlt hónapban a várakozásokkal ellentétben kamatot emeltek, és nem is kismértékben 0,4%-kal. Az elemzők szerint ez a kamatemelési ciklus most folytatódik majd, és ez a forint pozíciójára is hatással lehet.
Köszönöm szépen a részletes információkat. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.